Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Linárt Manda vagyok. Ukrajna kötelezettséget vállal a Kárpátalján élő százezres magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak teljes körű rendezésére, ezt jelentette be a miniszterelnök a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a megállapodás pár hét intenzív magyar-ukrán szakértői szintű tárgyalás eredménye, amelyben részt vettek a kárpátaljai magyarság politikai szervezetei és az egyházak is. Magyar Péter úgy fogalmazott, az ukrán kormány vállalta, hogy a kitárgyalt intézkedéseket a közeli jövőben átülteti a jogrendjébe, és ezzel a kárpátaljai honfitársaink az eddiginél sokkal szélesebb oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogokkal fognak rendelkezni. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán vállalások megjelennek majd Ukrajnának az Európai Unió felé vállalt cselekvési tervében is. Amennyiben ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy megnyissák az első csatlakozási klasztert Ukrajna vonatkozásában. Magyarország továbbra sem támogatja a gyorsított uniós csatlakozási tárgyalásokat, emelte ki a miniszterelnök hozzátéve, amennyiben Ukrajnának 10 vagy 15 éven belül sikerül lezárnia mind a 33 csatlakozási fejezetet, úgy hazánk jogi kötő erővel bíró ügydöntő népszavazást tart a kérdésben, írta Magyar Péter. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. A kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, közölte a Vidék és Településfejlesztési Miniszter a Facebook oldalán. Lőrinc Viktória azt írta, szorosabb együttműködés és a közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása volt a célja annak a bemutatkozó egyeztetésnek, amit a hivatalba lépése után szinte azonnal kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozón a helyhatóságokat érintő összes fontos kérdésről szó volt. Az egyeztetés jó alapot nyújt a jövőbeni konstruktív szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszédhez a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között, kiemelt figyelemmel a magyar települések helyzetére, az önkormányzatokat érintő kihívásokra, feladatokra és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségekre, emelte ki a tárcavezető. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a kormány célja, hogy 21. századi értelmet kapjon a magyar vidékfejlesztés, és itt új szemléletre van szükség, hiszen ez a terület jóval több, mint agrárpolitika, fogalmazott a miniszter. A sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban, ezt írta a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután fogadta a visegrádi négyek vezérkari főnökeit. Ruszin Szendi Romulus beszámolt arról, hogy Budapesten találkoztak a V4-ek vezérkari főnökei, akiket hivatalában fogadott. Mint írta, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és Európai Szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. A miniszter azt mondta, mindannyian tudjuk, hogy a sikeres együttműködés alapja a kölcsönös bizalom, a partnerség és a közös stratégiai gondolkodás. Ezt építik vissza az előttünk álló időszakban. Ruszin Szendi Romulus kiemelte, ennek részeként Csehország egy dandárt küld a Multinational Division Center kötelékébe, ezzel is tovább erősítve a térségvédelmi együttműködését. Elérhetővé tette új éghajlati portálját a Hungromet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit ZRT. A felület egy helyen teszi hozzáférhetővé az intézmény éghajlatváltozással kapcsolatos tudását, adatait, szolgáltatásait és fejlesztéseit. A szervezet közleményében azt írta, az éghajlatváltozás hatásai Magyarországon is egyre gyakrabban jelentkeznek a szélsőséges időjárási események, a hőhullámok, az aszályok vagy villámárvizek formájában. A megalapozott döntésekhez ezért egyre nagyobb szükség van hiteles, tudományosan alátámasztott éghajlati információkra és könnyen hozzáférhető adatokra. A Hungaromet az éghajlatváltozási multidisziplináris nemzeti laboratórium részeként az elmúlt években számos fejlesztést valósított meg az éghajlatkutatás, az adatszolgáltatás és az alkalmazkodás támogató szolgáltatások területén. A felhalmozott szakmai tudás, adatvagyon és információk átláthatóbb bemutatását szolgálja az új éghajlati portál, az éghajlat.met.hu. A felület célja, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmények és adatok minél szélesebb körben hasznosulhassanak, támogatva a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az alkalmazkodási feladatokban, írja a közlemény.
Az időjárásról.
Pénteken nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, de keleten még sok napsütés várható, elszórtan előfordulhat zápor, néhány zivatar is kialakulhat, az északnyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések is kísérhetik. A maximum hőmérséklet térségünkben 25 és 29 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották.
Thank you.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Meghirdette 2026-27-es évadát a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Az októbertől májusig tartó programban három sorozatra, a Maestro, a Capriccio és a Gál Károly bérletre várják a közönséget. Vendégünk Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója.
Mielőtt a jövő évi tervekről beszélnénk, mert hiszen már réges-régen készen van a következő évad, én arra kérlek, hogy próbáljuk összegezni az eltelt időszakot, tehát a 25-26-os évadot.
Én amióta ide meghívást kapok, és tudunk beszélgetni, mindig úgy kezdem a beszélgetésünket, hogy alapvetően egy sikeresnek mondott évadot zárunk. Én ezt most is így érzem, sőt azt mondom, hogy az elmúlt időszakhoz képest kiemelkedően sikeresnek gondolom a 25-26-os évadunkat. Koncertszámba, látogatószámba lehet azt mondani, pénzügyileg is a gazdasági évet nézünk, a 25-ös évünk egy kiemelkedően jó bevétellel, saját bevétellel zárt. Tehát azt mondom, hogy talán erre az évre jutottunk el oda, hogy a Covid után visszatértünk a normál kerékvágásunkba mindenféle szempontból. Úgyhogy hogy mindenképpen azt mondom, hogy sikeres volt akár a művészeti programjainkat tekintve, a vendégművészeinket személyében és számában, akiket elhívhattunk, a közönség elégedettségén azt gondolom, hogy mindenben jó évünk volt.
Mennyire vált be ez a koncert struktúra? Egy kicsit magyarázzuk el annak a hallgatónak, aki nem bérlet tulajdonos, aki mondjuk nem rendszeres koncertre járó.
A zenekar évek óta két bérlet sorozatot hirdet meg. Ezeknek az összeállítása az, hogy melyik sorozatban hány darab került bele, ez azért változott az évek folyamán. Most azt hiszem már talán harmadik vagy negyedik éve hirdetjük meg úgy a bérleteinket, hogy van egy hosszabb sorozatunk, amiben 8 hangverseny van, ez a Maestro bérletünk, és van egy rövidebb, amiben 4 hangverseny van, ez a Capriccio, és az elmúlt évtől hirdetjük meg úgy ezeket a hangversenyeket, hogyha a két bérletet összekapcsoljuk, akkor jelentős kedvezményt kaphatnak a bérlőink, ezzel elég sokan élnek is, hogy mindkét bérletet megvásárolják, és így 12 hangversenyt látogathatnak kedvezményes áron.
És egy újfajta sorozat volt a Gál Károly sorozat, ennek milyen sikere volt?
A Gál Károly sorozatot, hogyha lehet ezt mondani, gondozásunkba vettünk egy évtizedes hagyományokkal rendelkező koncerthelyszínt, illetve koncertsorozatot. Valamikor ez Miskolc városának volt sorozat, a belvárosi zenei estek. Idővel ezt a sorozatot átvette a Filharmónia, és valahogy a Covid után nem találkozott találta a gazdáját. Ez a sorozat viszont ugye, mi is egy kicsit hiányát éreztük kamara koncerteknek, illetve a közönség is hiányolta azt, hogy kamara események is megjelenjenek a palettán, és így úgy gondoltuk a tavaly előtti évben, hogy hozzuk vissza ezt a belvárosi zenei esteket. Tavaly évben kapta a Gál Károly nevet a zenekar koncertmesterének emlékére.
Aki tulajdonképpen alapító tag is volt a Miskolci Szimfonikus Zenekarban, és hát évtizedeken keresztül tanított az akkori még Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, ahol kinevelte a hegedűsök szólamait szinte, hiszen nagyon sok Gál Károly tanítvány ült a zenekarban évtizedekig.
Igen, gyakorlatilag most is a Kemény Magot még az ő tanítványai alkotják, úgyhogy ez egyfajta tisztelgés a személy előtt.
A műsor szerkezetről beszéljünk talán, hogy alakul ki egy-egy hangversenynek a programja, milyen műsorválasztási tendenciák szerint, illetve hogyan alakul ki egy bérletnek a programja. Ebben Fehér János produkciós vezetőnek is nagy része van, de hogyan születik meg a valós program, a produkciós vezető, a karmester, az ügyvezető között?
Általában ez egy hosszú folyamat. Vannak alapvetően a művészeti vezetésnek van egy elgondolása, hogy ő mit szeretne, és aztán én ennek általában gátakat szabok. Ez szokott lenni a fő irányvonal.
Tehát, mert hogy van itt azért a kulisszák mögött olyan, hogy szerzői jogdíj, kell-e hangszert bérelni, tehát nagyon sok olyan kottát honnan lehet beszerezni, tehát nagyon sok olyan gyakorlati dolog van, ami azért megdrágíthatja a produkciót.
Igen, elsődlegesen én mindig a gázsik, tehát a legnagyobb tétel azért az, hogy ki, melyik fellépőnek mennyit kell fizetni. Tehát elsődleges szűrő az az, hogy mindig megmondok egy értékhatárt, amin túl nem szeretem, hogyha ha túllépünk koncertenként egy-egy tiszteletdíj mértékben, és ugye utána jönnek még az ilyen járulékos költségek, hogyha lehet ilyet mondani, hogy a kotta beszerzés, a jogdíj és társai, és akkor próbálunk ilyen arany középutat megtalálni, hogy színes is legyen, szórakoztató is legyen, legyenek benne nagy klasszikusok, legyenek benne kortársak, megfeleljünk a törvényi előírásoknak, mert ugye ezekre, hogy milyen műsor struktúrában kell nekünk egy év alatt működnünk, azért erre előírásaink is vannak, nem feltétlenül teljesen szabadon mozgunk.
Mert hogy nemzeti filharmonikus zenekar besorolás alatt van a Miskolci Szimfonikus Zenekar is?
Nemzeti szimfonikus zenekarként igen. Vagyunk, ugye két kategóriába sorolják per pillanat az előadó művészeti törvény szerint, vannak a nemzeti besorolásúak és a kiemelt zenekarok, ennek ilyen végül is fenntartói struktúrában van lényeges különbsége, illetve az, hogy a feladatát hol kötelező ellátnia, tehát mi abban különbözünk a kiemelt együttesektől, hogy még ők csak az önkormányzataikkal kötnek fenntartói, illetve közszolgáltatási megállapodás, nekünk ilyen szerződésünk az állammal és az önkormányzattal is van, tehát nem csak városi feladatokat látunk el, hanem gyakorlatilag a régiót is el kell, hogy lássuk, tehát a műsorainkat is úgy kell, hogy összeállítsuk, hogy ezt akár, hogyha arra van szükség, ne csak Miskolcon, hanem a megyében, illetve a régióban is be tudjuk mutatni, és erre törekszünk is, hogy legyenek olyan produkcióink, amiket utaztatni tudunk alkalomattán. Úgyhogy próbáljuk így az egész évadunkat úgy kialakítani, hogy lehetőleg a kollégákat se terheljük túl, tehát azért ne legyen minden héten nagyon nagy apparátust igénylő nagy szimfonikus koncert, de legyen minden héten azért koncert, és akkor próbáljuk így ezt az egészséges egyensúlyt fenntartani.
Na hát akkor lépjünk ki Miskolcról, illetve Miskolcon is maradhatunk, mert említetted, hogy a bérletes koncerteken kívül saját szervezésű, úgymond lehet, hogy még más műfajban is zajló koncertek is vannak. Mik voltak ezek az előző évadban?
Alapvetően azt mondom, hogy háromféle koncert az, amit így szívesen elviszünk a városból. Az egyik az az újévi koncertünk, aminek már most egészen nagy kereslete van, ha lehet ilyet mondani a városon kívül is. Ugye tavaly már 4 helyszínen voltunk Miskolcon kívül, illetve ilyen koncertek, a Vár és Kastély koncertek, amiket ugye nem, itt Miskolcon nem is rendezünk meg, hanem ez kifejezetten vidéken, tehát elsősorban Edelény a fő helyszínünk, de idén például megyünk Borsiba és Homonnára is ezzel a
koncerttel. De volt a Szerencsivárban is koncert,
a Szerencsivárban is az, volt, ott tavaly promenád koncertet vittünk, tehát az a másik típus, ami egy kicsit ilyen, tehát nem egy szimfonikus nagy program, hanem inkább egy kicsit ilyen könnyedebb irányba elvitt történet, illetve szerencsén ott nagyon nagy lelkesedéssel fogadták az operagálánkat. Tavalyi évben nem ott voltunk, hanem Sátoralja új helyen, de idén szerencsre visszük újra az operagálát, valamint a filmzene az, amire nagy kereslet van rendszeresen vidéken is. A most lezáruló évadba gyerekprogramot is vittünk többet, saját szervezésben is, és a Lázár Ervin program keretében is több.
Mert hogy vannak a Ciróka koncertek is, ugye?
Igen, Ciróka koncert, az is, ha lehet így mondani, kinőtte már a kereteket. Ugye alapvetően a 0 és 3 éves korosztály számára szerveztük meg ezeket a koncerteket, de hát ezek a gyerekek megnőttek, és egyre nagyobb igény alakult ki arra, hogy egyel nagyobb korosztálynak is, tehát a óvodáskorúaknak, a 3-tól 4 éves korú gyerekeknek is legyen egy ilyen program, így hoztuk létre a Ciróka plusz koncerteket, ami már ebben az évadban a második évünk volt, hogy fut, most lesz pont a jövő héten sőt nem is ezen a hétvégén egy újabb ilyen eseményünk, amire úgy látszik, hogy tartósan nagy az érdeklődés. Ezeket a koncerteket ritkán, de szoktuk vinni vidékre is. Amiket inkább elviszünk, az a nagyobb gyerekeknek való, tehát ez a zendülő típusú koncertünk, amik az alsó tagozatos gyerekeket célozzák kifejezetten, illetve tavaly elvittünk Kazincz Barcikára diótörő előadást, ami kifejezetten ilyen karácsonyi időszakra a Csajkovszki baletteket vette sorba, és az itt Miskolcon is bemutatásra került, illetve Barcikán is. Én nagyon fontosnak tartom azt egyébként, hogy eljussunk olyan helyekre is, ahova egyébként az ilyen típusú komoly zene nem jut el, és hogy már gyerekkorban felkeltsük az érdeklődést, illetve az igényt arra, hogy a későbbiekben kapjanak ilyen lehetőségeket is.
Egy vidéki zenekar számára nagyon fontos, hogy megmutatkozzon a fővárosban. Sokszor az embernek fáj a szíve, hogy hall itt egy jó koncertet a Művészetek Házában Miskolcon, és nem születik róla zenekritika, hanem jut el országos fórumokig, de hát van arra is lehetőség, hogy Budapesten megmutatkozzon a Miskolci Szimfonikus Zenekar.
Igen, minden évben legalább egyszer elmegyünk Budapestre. Én azt gondolom egyébként, hogy egy vidéki zenekarnak olyan szempontból mindenképpen szüksége van, hogy felutazon a fővárosba, hogy ahogy mondtad is, hogy meg tudja mutatni, hogy mire képes, hogy egy magas színvonalú, szakmailag kiemelkedő színvonalat nyújtó zenekar, de nem gondolom azt, hogy tartósan jelen kell lennünk a fővárosba, akár egy bérlettel is. Úgyhogy mi eddig, amikor lehetőségünk volt, mindig volt 2-3, esetleg 4 koncertünk egy évben, de ennél nem több. Az az igazság, hogy az, hogy mi a fővárosban megjelenjünk, az nagyon komoly anyagi terhet jelent. Ebben az évadban voltunk a Vigadóba egy kortárs esten, ez általában ingyenes regisztrációhoz kötött koncert szokott lenni, szoktunk hozzá kapni támogatást, tehát azért tudjuk így megrendezni, illetve a Zeneakadémián volt most áprilisban egy nagyon sikeres koncertünk, gyakorlatilag mondhatni, hogy telt házzal ment le ez a koncert, de sokkal nagyobb a befektetett energia és főként a financiális rész, mint amennyit ebből effektíve profitálni lehet a zenekarnak. Úgyhogy ez mindig nagyon keskeny mesdje, hogy mi az, ami még belefér, mi az, amit igényel szakmailag, hogy menjünk, és mennyi fér bele költség oldalon, hogy ezt megvalósítsuk.
Nem szóltunk még a művészeti vezető karmesterről itt az Európa Rádió stúdiójában is, már elbúcsúztunk Török Leventétől, aki vendégünk volt, mert hogy ő második évadát töltötte a zenekarnál, de Aachen fő zeneigazgatói állását megkapta, és hát tulajdonképpen leköszön a zenekartól. Azt a programot, amely azonban a 26-27-es évadra összeállításra került, még Török Levente közreműködésével készítettétek. Hát akkor most átkötünk ebbe a következő évadba. Kérlek, hogy próbáljuk meg összefoglalni, mi az a fő irány, amivel készültök a jövő szezonra.
Igen, ahogy mondtad, Levente volt az, aki még ezt az évadot összeállította, a következő évadunkat. Egyébként nem búcsúzunk el tőle teljesen, mert mint első karmester részt fog venni a zenekar életébe, de úgy érezte, hogy olyan mélységben, mint egy művészeti vezető nem tud jelen lenni a zenekar életébe, és ezért ha lehet ezt mondani, egy kicsit hátrébb lépett, de azért nem válunk el tőle teljesen. Ahogy az előző évadban is igazán az ő kezemunkáját nem is annyira a szerzők dicsérik, de akiket ő beválogatott, de egyébként egy nagyon színes programot állított össze, tényleg benne vannak a nagy klasszikusok, a kortársak, a magyar klasszika, ahogy ez szükséges, hogy jelen legyen az évadba, és főként a fellépők azok, akik az ő személyéhez köthetők, tehát nagyon jó kapcsolatokat ápol sok külföldi fiatal művésszel, és ennek köszönhetően nálunk is ők jelennek meg többségében. A hallgatók számára lehet, hogy teljesen ismeretlen nevek, de ebben az évben is nagyon sok fiatal jelent meg nálunk a hangversenyeink alkalmával, és nagyon nagy sikert aratott mindenki.
Hát amit én kiemelnék, nyilván nem fogjuk tudni elmondani, mert ahhoz túl sok program van, de például, hogy Káli Gábor vezényelít. Hát én ennek borzasztóan örülök. Én egyszer hallottam őt, talán a fesztivál zenekarral, nem tudom már, egy kiemelt zenekarral, és szenzációs, és ő nagyon keveset vezényel Magyarországon.
Igen, őt elég nehéz is volt megszerezni, mert évek óta próbálkoztunk őt hívni. Azért egyébként az, hogy valaki hogy jön el, hogy nem jön, és végül is ezek az emberek kerülnek bele, és ezek a produkciók egy bérletbe. Ez azon túl, hogy mi mit szeretnénk, nagyon hosszú egyeztetéseknek köszönhető. Tehát sokszor tényleg egy-két napon múlik az, hogy valaki bekerül-e ebbe a programsorozatba, vagy nem. Szerencsénk volt, hogy éppen arra az időpontra, amikor most tudtunk neki koncertet ajánlani, szabad volt Káli Gábor. Nekünk egyébként nagyon régen, én úgy emlékszek, még 2020 előtt volt talán, vezényelte már a zenekar, de a Filharmónia bérletében, tehát úgy a mi meghívásunkra még soha nem tudott így eljönni. Akit én még kiemelnék így mint kiemelt előadó a nyitóhang, tehát a Maestro bérlet nyitóhangversenyén két orosz művész lesz, a hegedű művész Anton Szorokov, a bécsi filharmonikusoknak a koncertmestere, illetve a másik orosz fog vezényelni. Ő inkább Oroszország területén dolgozik többet, de egy nagyon jó karmester, aki számos karmesterversenynek a alapítója és zsűri tagja, és egyébként egy nagyon elismert a szakmájába. Akit még szintén kiemelnék, az a Szkálának a koncertmester, aki már járt nálunk, a Francesco De Angelis, aki úgy tűnik, hogy jól is érezte magát akkor, mikor
meg a közönség is nagyon jól érezte magát. Soha nem felejtem el azt a gyönyörű puha hangot, amit tőle hallottunk.
Úgyhogy őt viszont láthatjuk, illetve lesz egy olasz fiatal karmesterünk, Alessandro Palumbo, akiről azt mondják, hogy a Gustavo Dudamelnek egy fiatalabb kivitele, tehát hogy egy rendkívül energikus fiatal karmesterű a Capriccio bérletbe fog fellépni. Lesznek távol-keleti vendégeink a Maestro bérlet sorozatban, egy bariton énekes, aki egyébként a Capuccilli énekversenynek Cremonába volt díjazottja. Őt személy szerint én hívtam meg, illetve ugyanebben a bérlet sorozatban lesz egy zongorista, aki szintén itt meg Magyarországon volt versenygyőztes, de díjfelajánlás volt a bérletbe való résztvétel. Pusker Júlia is fellép újra, ő pár évvel ezelőtt játszott a Bartók hegedű versenyét nagyon-nagyon nagy sikerrel. Újra fog jönni hozzánk Toshifumi Kanai, aki egyébként Szolnokon vezető karmester, de nagyon szívesen dolgozik a Miskolci zenekarral, és úgy gondolom, hogy igazán nagyon jól érzi egyébként a magyar virtust, most már így hosszú évek során beleszokott, és nagyon szereti a közönség is.
Megtanítottuk a japánokkal is a pentatont, meg a verbunkos ritmust.
Lehet, hogy néha jobban megy nekik, mint nekünk.
Igen. Nyáron még mindig szokott lenni valami kis külföld lesz a nyáron.
Hát most, ha nem szól közbe semmi, akkor fogunk utazni, már most mondhatni, hogy mint minden évben, Olaszországba. Ez már most a 6. augusztusunk lesz, amikor el tudunk menni Észak-Olaszországba. Ebben az évben 3 koncertünk lesz, Varallusa, Zoma Giore, illetve Cremona városokban. Operagálán. Egyébként ezt a programot lehet majd meghallgatni június végén itt Miskolcon, a Miskolci Operagálán is.
Köszönöm szépen, figyeljék a programfüzeteket, Szászné Pónus Krisztinát hallottuk, szép évadot kívánunk minden zenebarátnak.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. É caco de vidro, é a vida, é o sol. A noite, a morte, o laço, o sol. É peroba do campo, no da madeira. Cainga, caindeia, é matita pereira. É matéria de vento, muda a ribanceira. É mistério profundo, é quero, não quero. Vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga vão, festa da comeira, é a chuva chovendo, a conversa arrepia das águas de março, é o fim da canseira, é a pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no sol, uma ave no chão, regato, uma fonte. Pedaço de pau é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é pouco sozinho. Este é pião, prego, é uma conta, é con. Pingo pingado, é uma ponta, é ponte. Uma peixe, é gesto, prata brilhando. É a luz da manhã, é tijolo chegando. É a linha, é o dia. É o fim da picada e a garrafa de cana. Estelhaço na estrada, o projeto da casa. E o corpo na cama, e carro enguiçado. É a lama, é a lama. É passo, uma ponte, é o sapo, uma rá. É o resto de mato na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, pouco sozinho. Uma cobra, pau, João e José. Espinho na mão, é corte no pé. São as águas de março fechando o verão. promessa de vida no teu coração. É a pau, é a pedra, é o fim do caminho. Resto de toco, um pouco sozinho. Uma base, uma ponte, um sapo, uma rá. É um belo horizonte, é um febre tensa. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. De toco, pouco sozinho, pau, pedra, pouco sozinho, pedra, pouco sozinho.
Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Közeledik a 34. Bükki hegyi maraton. A Kisgyörgy Ádám emlékverseny elnevezésű terepfutó viadalt június 6-án szombaton rendezik meg. A komoly hagyományokkal rendelkező 4 egyéni és 1 váltószámot kínáló versenyre már csak a helyszínen lehet nevezni. Magyarország legidősebb terepfutó maratonjának versenyközpontját ezúttal is Miskolcon, a Majális Park királyasztalon jelölik ki. A 4 versenyszámnak a mezőnye 10,6 kilométeres, 309 méter szintemelkedéssel nehezített, 2012-ben sikerrel debütált körpályán vetélkedik. A futók körönként visszatérnek az erdei stadionba, így a szurkolók, családtagok folyamatosan figyelemmel kísérhetik a verseny alakulását. A részletekről Szűcs István, a Miskolci Maratonklub Egyesület elnöke számolt be. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Bükki hegyi maraton, Kisgyörgy Ádám emlékverseny. Milyen múltra tekint vissza?
A Bükki hegyi maraton 1991-ben indult el a Kisgyörgy Ádám ötlet alapján. Kisgyörgy Ádám egy miskolci magashegyi túrázó volt, és ő alapította meg társaival az Alpin Klubot, Miskolci Alpin Klubot, mely 91-re eldöntötte, hogy rendeznek egy futóversenyt, egy maratoni futóversenyt Miskolcon. Kiderült, ez az országban az első hivatalos hegyi maratoni verseny volt. Ez a Bükki hegyi maraton, ugye már akkor Bükki hegyi maratonnak nevezték. Onnantól kezdve 1991-től minden évben megrendezték a versenyt. Az akkori maratonklub Kisgyörgy Ádám irányításával már akkor 3 egyéni és 1 váltószám volt, maraton, félmaraton, kismaraton és 1 maratoni váltó. Majd gyermekfutamat is belecsempésztek a programba. Ezt a dolgot egészen 2011-ig gond nélkül meg tudtuk csinálni. Annyi volt a probléma a menet közben, hogy 2 éven keresztül, vagy 2 évben Ádám betegsége miatt elmaradt a verseny. Tehát azért járunk most még csak a 34-nél, de 91-től számítva, mert Ádám betegsége miatt 2 évben elmaradt a verseny. Nem tudta kinek átadni, így nem tudott mit csinálni, kórházba volt. Tehát nem azért, mert nem akarta, hanem egyszerűen fizikai lehetetlenség meg tudja csinálni. És 2011-ben sajnos Ádám elhunyt, elég váratlanul, 78 éves korában, és akkor felmerült a kérdés a bennünk, akik futottunk a versenyen kezdettől fogva, illetve a rendezésben segítettük már akkor az előző években, jó pár éve, hogy befejezzük a versenyt, megszüntetjük az egyesületet, vagy pedig tovább visszük az ő emlékére a versenyt is, meg az egyesületet is. Mi az utóbbi mellett döntöttünk futóbarátaimmal együtt, és hát az a megtiszteltetés ért engem akkor, hogy engem választottak meg az egyesület elnökének. Így Ádám után. Ádám felnevelte a Bükki hegyi maratont, nekem pedig az a tisztem volt, hogy tovább vigyem. Úgyhogy így jutottunk el idáig.
Milyen céllal szervezitek meg?
A klasszikus dolgokat tudnám mondani, hogy a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a természetnek, a szeretetének az erősítése, a közösségek építése, a sportbarátságoknak az ápolása, tehát ez mind-mind ide beletartozik, és hát ennél szebb környezetet nem nagyon tudunk elképzelni, és nem csak azért mondom, mert elfogult vagyok a Bükkel kapcsolatban, hanem ezt azok is mondják, akik 25-30 éve visszajárnak.
Ha már így a környezetre rátértünk, helyileg idén hol lesz, és mikor kerül megszervezésre?
Hát a helyszín az változatlan, Miskolc Csanyikvölgy királyasztala versenyközpont, már jó pár éve. illetve hát mindig is ott volt, csak a rajt helyszíne változott korábban. Fönt a Királyasztalon lesz idén is a versenyközpont, a verseny az pedig most szombaton, június 6-án lesz megrendezve. Reggel 9-re tettük át az első rajtot, a maratonisták rajtját előrehoztuk, mert talán így jobban elkerülik a meleget, ha netán meleg lenne, meg így időben be tudnak érkezni a célba gond nélkül. Úgyhogy velük kezdünk, a maraton 9 órakor rajtól, illetve a maraton váltó is. Utána 10 órakor elmegy a félmaraton, elmegy a kismaraton, az ugye 21,2, illetve 10,6 kilométerről beszélünk. Majd negyed órával később, 10 óra 15-kor elindítjuk a minimaratont, az egy 3,2 kilométeres. Mondanám azt, hogy gyermekfutam, mert hogy a gyermekeket díjazzuk, kisiskolásokat díjazzuk, de bárki elindulhat rajta, akár túrázva is le lehet sétálni 3,2 kilométert, ez már bevett gyakorlat, tehát nagymamák mennek a gyerekekkel, szülők is mennek a gyerekekkel, annyi az ő szerencsétlenségük idézőjelben téve, hogy ők nincsenek kategorizálva, tehát ők nincsenek kihozva, viszont befutóérmet kap mindenki, tehát az élmény megvan mindenkinek, hogy nem is áll a dobogóra, de befutóérmet megkapja ő is.
Milyen távok, milyen kategóriák lesznek?
Hát a verseny egy 10,6 kilométeres körön lesz megrendezve, ebből ugye attól függően, hogy ki mit választ, egyet, kettőt vagy négyet fognak teljesíteni a sportolók. Körönként 380 méter szintkülönbség van benne, tehát azért ez nem egy egyszerű történet. Mondhatnánk azt is, hogy nehéz, főleg a maratonistáknak, de akár a félmaratonistáknak is, illetve azon kis maratonistáknak is, akik félváról veszik a hegyet, és azt gondolják, hogy az aszfalton futottam én már 15-20 kilométert is, majd itt jó leszek. Ez sajnos nem fog összejönni. Saját tapasztalatból mondom, hogy ez így nem fog működni. Tisztelni kell a hegyet, nem szabad úgy neki menni a hegynek, na akkor majd én ezt, mert akkor a féltávnál elég komoly problémákkal fog szembesülni. Az, aki lenézi úgymond a hegyet, hogy ugye a 10,6 km-es körről beszélünk, a kis maraton egy kört megy, a fél maraton kettőt megy, a maratonosok négy kört mennek, visszajönnek mindannyian a versenyközpont a kiindulási helyre, amit mi úgy titulálunk már jó pár éve, hogy az Erdei Stadion, mert ott tudják követni a nézők, a szurkolók, családtagok a verseny alakulását, hogy ki hol jár a versenyben. Ott ugye az elektromos időmérő rendszeren pedig látják azt, hogy az előző körhöz képest milyen tempóban halad az általuk kísért futó.
Lesz egyéni váltó. A váltó amúgy az hogy néz ki egy maratonon, miként képzeljük el?
A maratonváltó úgy néz ki, hogy a 10,6 kilométeres körön négyen osztoznak, tehát négy fő teljesíti a maratont váltóban. Visszaérnek a célba, csipádarással váltják a társukat, aki megy a saját körére, és akkor ugyanígy, hogy a negyedik ember célba érkezik, akkor áll meg az óra, amikor a negyedik ember is megérkezik a célba.
A nevezések, ha jól tudom, már lezárultak az előnevezések. Helyszínen lesz-e még lehetőség nevezni, illetve nagyjából milyen számokkal rendelkezik a verseny, mennyien indulnak előre láthatólag, erről mit lehet tudni?
Az előnevezés valóban lezárult már, jóval 200 fölött van az előnevezők száma. A helyszín nevezés is van természetesen. Én úgy számolom, hogy a tavalyi 350-400 futó körül idén is megleszünk. Mondhatja azt valaki, hogy jó, hát csak ennyien. Azért csak ennyien, mert ez egy komoly erőpróba, tehát nem, amit az előbb is mondtam, nem lehet csak úgy nekivágni. Illetve azért is, mert nagyon sok verseny van már Magyarországon, tehát egy-egy hétvégén, akár itt a környezetünkben is 2-3 verseny van, tehát muszáj, nem muszáj, de hát döntenek, értelemszerűen döntenek a futók, hogy hová akarnak menni. Nekünk azért, hál' Istennek, van egy nagyon stabil mag, akik visszajárnak hosszú-hosszú évek óta. Mindig elmondom, mert mindig elcsodálkozom rajta, sőt, majdnem, hogy el is érzékenyülök, hogy van egy Horváth György nevezetű gyógyszerész barátunk, aki 91-től ide jár Miskolcra, Veresegyházáról, és minden évben lefutja a maratont. Ő egy négy gyermekes családapa egyébként, de az első között nevez, és idén is itt lesz természetesen a versenyen. Mint hogy Bogár Jani is jelezte, hogy érkezik, hát őt ugye nem nagyon kell bemutatni a futók körében, de a korábbi dobogósok közül jön Alsányi Tamás, szintén maratont fog futni, illetve ha már itt tartunk, akkor lesz egy amerikai srác is, aki meg akar ismerkedni Bükkel, természetesen maratonon, úgyhogy kíváncsian várjuk őt is, hogy hogyan fogja majd értékelni a Bükk lankáit. A váltók közül is például Miskolc önkormányzatnak, aki ugye a verseny főtámogatója, neki is lesz egy külön maraton váltója. Visszatérő váltók is vannak elég sokan. Ha már Miskolc önkormányzatról beszéltünk, amellett, hogy a Miskolc önkormányzat a kiemelt támogatója a versenynek nagyon régóta, tehát legalább 25-30 éve, hál' Istennek. A fővédnek a versenyek Tóth Szent József polgármester úr, ami szintén megtiszteltetés számunkra.
Itt említettük, hogy azért tisztelni kell a hegyet, és ez egy megmérettetés. Te maratonfutó, terepfutó, hegyi futó szemmel hogyan képzeljük el, mekkora felkészülés kell a futóknak, és nem tanácsot szeretnék kérni a futók szemszögéből, mert már ilyenkor nem fognak tudni felkészülni 2-3 nappal a verseny előtt, de hogy a hallgatók hogyan képzeljék el, mekkora felkészülés előz meg egy ilyen hegyi maratont.
Hát, ha a leghosszabb távról beszélünk, akkor legalább egy éves felkészülésre gondolok. Illetve hát attól, honnan indul az ember, tehát milyen alapokról indul, de általánosságban azt tudom mondani, hogy legalább egy évről beszélünk, és az azt jelenti, hogy heti 5 edzés legalább kezdetben, de azt a verseny közelettével az már inkább 6. Hétvégi hosszú futásokról kell beszélnünk, az azt jelenti, hogy a hétvégi hosszú futás az 25 és 35 kilométer közöttinek kell lennie. Ez amatőrökre ugyanúgy vonatkozik, mint a profikra, bár a profiknál más a tempó, mások az összetevők, de maga a táv, annak meg kell lennie. Tehát, ahogy szoktuk mondani, a kilométereket bele kell tenni a lábakba, ha nincs meg a kilométer, akkor nagy baj van kint a pályán.
Milyen időket szoktak futni? Tavaly esetleg a célbe érkezők milyen időket futottak? Idén mi várható? Bár tudom, hogy ezt előre megjósolni nehéz.
De sok mindentől függ, szintörők azért vannak, mert a maratonosoknak 6 óra áll rendelkezésükre, hogy beérkezzenek a célba. Ez azt gondoljuk, hogy ezen a pályán is bőven elégnek kell lennie. A félmaratonnak pedig 3 órás a szintideje. Hát, hogy milyen időkkel fognak nyerni, az egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy a maratonon 3 óra környékén lesz a győztes idő a férfiaknál, tehát az abszolút idő az olyan 3 óra 10 körül lesz. Félmaratonon szerintem olyan 1 óra 20 lehet a legjobb idő. A kis maratonon az ugye 10 kilométer, hát azt gondolom, hogy 40 perc környéke lesz a győztes idő. Ha már kis maratonról beszélünk, a napokban futott be 3 nevezés a Tiszaújavási Triatlon Klubból. Az, hogy a vezetőedző, elnökvezetőedző Lehmann Tibor fut, az nem meglepetés számunkra, mert ő mai napig sportol, tanítványával jár az edzésekre, ráadásul szereti ő is a bükköt, nem először fut itt természetesen ő sem. Tehát, hogy ő jön, az majdnem, hogy természetes nekünk, és nagy öröm, annál is inkább, mert a Tiszaújavási Triatlon Klub nagyon sok eszközzel segíti a verseny megrendezését évek óta, ennek a versenynek és egyéb versenynek is a megrendezését. Na de az, hogy az Európa-bajnok Lehmann Csongor, aki olimpiai 11. helyezett, ő is itt akar lenni a verseny, és már volt itt, olimpiai évében volt, és akkor fölényesen nyerte a 10 kilométert, most újra eljön, edzőtáborból jönnek haza, és úgy gondolták, hogy ezt a versenyt még beütik, illetve szintén egy klubtársuk, a Kovács Gyula is érkezik. A Kovács Gyuszi, ő még csak 23-as versenyző, de már a magyar mixváltóval, Európa-bajnoki érmesnek mondhatja magát, és nagyon tehetséges, nagyon jó versenyző, már felnőttek között az elitben versenyező is. Tehát ez a 3 plusz nevezés, ez most érkezett be tényleg tegnap vagy tegnap előtt. Erre is azt mondom, hogy büszkék vagyunk, na, hát így néznek ki az idők, így nézhetnek majd ki az idők, ilyen emberekkel.
Mit jelent ez a verseny, hogyan látod a hegyi maraton futásokban, egyáltalán a versenyek között, milyen kiemelkedő nívója van?
Azt halljuk vissza, hogy azért jönnek vissza, mert jól érzik itt magukat, mert jó a pálya, jó a rendezés, mi igyekszünk minden évben szívvel, élekkel beletenni magunkat abba, hogy itt jól érzik magukat a futók. Ez ugye visszaköszön, illetve hát a maga bükknek a varázs az sokakat ide vonz, főleg ugye debreceni, hajdunánási, hajdú, szoboszlói embereket, tehát a földi embereket, Szegedről is jönnek sokan. Azt gondolom, hogy nekik ez egy külön program, meg egy külön kihívás szó szerint. És ha már programról beszélünk, többnyire családok jönnek, tehát elhozzák a futók, a családok, a feleséget, gyerekeket, nekik egy plusz programot tudunk biztosítani azzal, hogy a Miskolci Vadaspark vagy Miskolc Zoo idén is partnerséget vállalt velünk abban, hogy rajtszám felmutatás ellenében mindössze 200 forintért meg lehet látogatni a Vadasparkot, mind szombaton, mind vasárnap, tehát ezen a hétvégén, mind a két napon ezt meg lehet tenni, úgyhogy egyfajta ilyen családi program kiegészítőként is gondolunk erre. Hát igyekszünk minden évben valamit oda tenni, mellé, hál' Istennek ez a Vadasparkos program, ez már évek óta megy. Magunkat nem igazán dicsérjük soha, a visszajelzések mutatják azt, hogy jó ez a verseny, nem tudok erre mást mondani.
Kicsit a háttérről mekkora csapat állít mögötte, milyen a hangulat ilyenkor a szervező csapatban, gondolom már egy pár nappal előtte már ezért pörgés van.
Ez ugye jó néhány hónapos az előkészület, tehát majdnem azt mondanám, hogy januárban legalább el kell ezt kezdeni. Ezeket az előkészítő munkátokat, hogy mindennel elkészüljünk. Most hajrában, meg majd a versenyen, a lebonyolításban legalább 40-50 ember lesz kint a pályán, lesz kint a versenyközpontban, plusz a versenyiroda, akik ugye a verseny rajtszámokat osztják ki, pólókat osztják ki. Tehát összesen olyan 60 ember fog elég keményen dolgozni azért, amit mondtam, hogy de rendben legyen. Ezen kívül a Diógyőri polgárőrségtől 3 kolléga fog nekünk segíteni a verseny biztosításában, úgyhogy hát a jól megszokott menetrend szerint tesszük majd a dolgunkat, mindenki oda teszi magát, amennyire csak kell, meg amennyire tudja, illetve sokszor még erőn felül is. Az a cél, hogy mindenki megelégedéssel menjen el innen Miskolcról, és ne tájöjjön vissza legközelebb.
Kedves hallgatóink, hétvégén június 6-án szombaton rendezik a Kisgyörgy Ádám emlékverseny terepfutó viadalt. Erről hallottuk Szűcs Istvánt, a Miskolci Maratonklub Egyesület elnökét, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta. Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Az interneten is. Európa Rádió.